Köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Reggeli Monitor Extra, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Ezúttal is a reggeli műsor legjobb anyagaiból válogattunk. Kezdjünk azzal, hogy hamarosan megkezdi a munkát a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, a hazai gyorsforgalmi úthálózaton. A társaság még tavaly májusban 35 évre szóló koncessziós szerződés keretében nyerte el az összesen több mint 1200 kilométernyi út kezelésének jogát, amiért cserébe az állam úgynevezett rendelkezésre állási díjat fizet. A következő 10 évben jelentős fejlesztések, javítások, új autópálya szakaszok kiépítése várható, azonban a koncessziót számos kritika is érte a sajtóban az elmúlt időszakban. Ezek egyike a szerződés időtartamát érintette. Szimicskú Lászlóval beszélgettem mindenről. Miért van szükség arra, hogy 35 évet rászálljanak erre a koncessziós megállapodásra? Annyi a teendő, annyi a munka, vagy ennyi idő alatt térül meg ez az egész szerződés? Miért 35 év?
Az, hogy egy állam és egy önkormányzat milyen feladatot szeretne koncesszióba adni, az a saját döntése. Nyilván az uniós jognak meg kell felelni. Az, hogy ennek mi a hossza, az is gyakorlatilag az uniós szabályozások által elrendeltetett. Bennünket sokféle kritika ér bennünket egyrészt a koncesszió tényének a kritikája. Most nézzünk erről konkrét számokat. Az Európai Unióban 1972 óta 600 milliárd euró értékben kötöttek koncessziós szerződéseket. Ebből 117 milliárd euró értékben érint szerződés utakat, gyorsforgalmi utakat. 212 darab koncessziós szerződés van az Unióban, ami utakkal kapcsolatos. Ebből 117 darab 55%, 26 és 35 év közötti időtartamot ölel fel. Zárójelbe jegyzem meg, hogy Magyarországon az M5 és az M6 esetében 30-35 év a koncessziós időszak zárójelbe zárva. De mondom tovább a számokat. 35 évnél hosszabb koncessziós szerződés több mint 200 van az Európai Unióban, de van olyan is 6, ami 60 és 80 év közöttre szól. De hogy beszéljünk konkrét számokról. Spanyolországban 45, az Egyesült Királyságban 28, Németországban 21 darab ilyen szerződés van, de rajtuk kívül még 8 másik uniós ország van, ahol létezik ez a koncessziós szerződés. Kérdezte a hosszúságon túl a megtérülést, illetve hogy miért ennyi. Ugye gyakorlatilag a mi számításaink szerint ez az időtartam, aminél már megéri üzemeltetni, fenntartani, fejleszteni. Ugye itt egy dolgot nem szabad elfelejteni. A szerződés tartalmaz egy 10 éves fejlesztési időszakot, és a rendelkezésre állási alapú díj, tehát a rádon túl mi semmilyen formában semmilyen pénzt nem kapunk az államtól. Tehát minden feladatot nekünk abból a pénzből kell megoldanunk, amit mi a magyar államtól kapunk. Már csak azért sem állja meg az a helyét az a vélekedés, hogy miattunk drágulnak az autópályamatricák, mert ugye nekünk egy szerződésünk van az állammal, egy fix összeggel, és attól, mert a magyar állam többet szed be az útdíjakból, mi egy fillérrel nem kapunk többet.
Ez a rád ez nem változhat annak függvényében, hogy mennyi van díjat szed be a büdzsé.
Hát most gondoljon bele mindenki, ugye nyilván egy gazdasági rádióban vagyunk, tehát azért a hallgatók nagy többsége látott már életében szerződést. Ez nem úgy működik, hogy ez
egyik napra a másikra módosítgatjuk.
Igen, tehát hogy ezeknek nagyon komoly tartalma van, kötelezettsége és kötelezettségvállalása. Tehát gyakorlatilag mi egy szerződésben meghatározott összeget kapunk a magyar államtól, és gyakorlatilag minden fejlesztést, minden beavatkozást nekünk ebből kell megoldanunk, ha kell, akkor hitelt kell fölvennünk, saját forrásból kell megoldanunk, tehát a magyar államnak nem kerülhet a szerződésben foglaltaknál többe az, hogy a gyorsforgalmi úthálózatot fejlesz-e, fenntartsa, üzemeltesse.
Mondott egy 10 éves időtartamot, a koncesszió 35 évre szól. Miért mondhatjuk, hogy ez a előttünk álló 10 év, ez miért határolta le egyébként a 35 éven belül?
Azt nem tudom, hogy a magyar állam miért ragaszkodott a 10 évhez. Azt tudom, hogy a szerződésünk egy 10 éves időtartamra szól, aminek a tartalma a következő. Ugye 1237 kilométert vettünk át, nagyon elnagyolva csak, hogy a hallgatók is tisztán lássák, az M0, M43, M5, M6 nem a miénk, mármint nem a mi fenntartásunkban van, a többi gyorsforgalmi úthálózat tagja az szinte a mi fenntartásunk alatt van. 1237 kilométer, ebből van 538 olyan, tehát nagyjából az utak 43%-a, aminél valamilyen úgynevezett szintrehozási munkát végre kell hajtanunk, táblák, útburkolati jelek, útfelületek minősége, tehát ott hozzá kell nyúlnunk a meglévő hálózathoz. Ezen kívül van még 272 kilométer olyan új autópálya, amelyet meg kell építenünk, és van 273 olyan kilométer, ahol a meglévő hálózatot bővítenünk kell. Mit jelent a bővítés? M3, M7 és M1 esetében 2x3 plusz egy ITS sáv. Az ITS az egy intelligens leállósávot jelent. Azt jelenti, hogy a most meglévő leállósávot, üzemi sávot teljes értékű sávvá bővítjük, és gyakorlatilag ezzel azt érjük el, hogy a forgalmi helyzet és a felújítások munkálatai szükségesé teszik, rá tudjuk terelni a forgalmat. Hol lesz 2x3 sáv, mindig megkérdezik. M1 M0-tól Győrig 2x3 sáv plusz ITS, M7 az M0-tól Szabadbottyánig 2x3 sáv plusz ITS, az M3-as pedig Budapesttől Gyöngyösig lesz 2x3 sávos. És hogy a szintrehozás egy milyen nagy történet, most tavasszal fogjuk indítani azt a felújítási hullámot, aminél nagyobb még nem volt a hazai gyorsforgalmi úthálózaton. Több száz szakaszon 3-400 kilométer hosszan újulnak meg 3-4 millió négyzetméteren aszfaltburkolatok, ha kell több rétegben is a hazai gyorsforgalmi utakon. Ez több mint 500 000 tonna aszfaltot fogunk felhasználni, úgy, hogy a fölmart aszfalt egy részét is újra bedolgozzuk környezetvédelmi okokból. 200 hídnak, felüljárónak a dilatációját fogjuk javítani, többek között a Pentele híd az M8-ason, illetve a Köröshegyi Völgyhíd is megújul. Ezen kívül van 50-60 olyan csomópontunk, ahol vagy megcsúszott a rézsű, vagy pedig a vízelvezető rendszer szorul felújításra. Több 10 milliárd forint értékben kezdünk el felújítási munkálatokat most tavasszal. Hogy pontosan hol, milyen ütemezéssel, azt februárban fogom tudni elmondani önöknek is.
Akkor mindaz, amit most elmondott, ez a következő 10 éven belül fog megvalósulni?
Ez egyértelműen 10 éven belül, és ráadásul ez a szintrehozási munka, amit most elmondtam, ami most tavasszal indul, ez meg a következő 2 évben.
És az azt követő 25 év?
Ne gondolja senki, hogy utána nem történik semmi. Tehát nagyjából azt tudjuk mondani, hogy 10 évenként azért egy nagy renoválás elfér az utakra, tehát hogyha átlagosan akarom mondani, nyilván ez függ attól, hogy mennyire amortizálódnak az utak, de gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy 10 évente egyszer a teljes hálózatot legalább új aszfalttal el fogjuk látni.
Az elmúlt percekben a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs igazgatóját, Szimicskú Lászlót hallották. Most pedig azzal a témával folytatjuk a reggeli Monitor Extrát, hogy tankokat igen, de vadászgépeket nem szállít az Egyesült Államok Ukrajnába. A szakemberek szerint a sugárhajtású repülőgépek szállítása komoly kockázatot jelenthetne, mivel növeli a háború kiszélesedésének esélyét. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense elmondta, az F-16-os vadászgépek hadrendbeállításának infrastruktúrális akadályai is vannak. A repülőterek átépítése, az üzemanyagtöltőrendszerek módosítása és a pilóták átképzése nagyjából 2 évet venne igénybe. Kaiser Ferenc szerint ráadásul az orosz légierő még így is lényegesen erősebb lenne. Moszkva ugyanis több mint 1000 vadász és vadászbombázógépből álló légierővel rendelkezik. Énekes Gábor interjúja.
Joe Biden az Egyesült Államok elnöke és Olaf Scholz német szövetségi kancellár is kizárta annak a lehetőségét, hogy vadászgépeket küldjön az ukrán hadsereg számára, mivel ugye többször is hivatkoztak már rá, hogy ez akár eszkalációhoz is vezethet. Itt ugye azért már nehéz fegyverekről beszélünk, amik akár komoly fordulópontot is jelenthetnének. Ez mennyiben növelheti Oroszország részéről az eszkalációnak a lehetőségét?
Nyilván annak is a függvénye, hogy az F-16-osnak melyik típusát adnák át az amerikaiak, vélhetőleg nem a legkorszerűbbet. Az is nagy kérdés, hogy mennyit adnának át, mert az orosz légierő elképesztő képességekkel rendelkezik, tehát Moszkvának vadász és vadászbombázó gépekből közel 1000 áll hadrendben, illetve még a csapásmérőgépeket belehozzá számítom, és az a háborús veszteségek ellenére ez egy irgalmatlan mennyiség. Tehát 2-3 tucat, és az ugye gyakorlatilag már többszörösen a magyar légierő jelenlegi képességének gépszállítás, az csak csepp lenne a tengerben. Tehát azért Oroszország irgalmatlan mennyiségű vadász és vadászbombázógépet tart hadrendben. Ezeknek egy jelentős része ráadásul már új gyártású, illetve régebbi még a szovjet időszakban gyártani kezdett típusoknak az alaposan korszerűsített változata. Tehát itt arra nem kell számítani, hogy ha amennyiben sor kerülne ezekre a szállításokra, amit elől jelenleg csak Emmanuel Macron francia elnök nem zárkózott el. Na most annak a valószínűségnek, hogy a franciák Rafale vadászó bombázó gépeket szállítsanak, szerintem még annyi sincs, mint hogy az amerikaiak F-16-ost. Az sem okozna jelentős fordulatot a háború menetében. Nyilván Moszkva nagyon rossz néven venné ezt a lépést, de hát a világ többi országa meg azt vette rossz néven, hogy Moszkva megpróbál elfoglalni független országot.
Az ilyen fejlett gépek használatához azért komolyabb felkészülés, infrastruktúra szükséges az ukrán hadseregnek. Mennyi időre lenne szüksége, hogy egyáltalán használatba tudja venni az F-16-osokat, hogyha megkapnák egyáltalán őket?
Teljes technológiaváltásról beszélünk, ugye a posztszovjet térség legtöbb országához hasonlóan, ami alól jelenleg ugye csak a három balti állam a kivétel, hiszen ők már 2004 óta NATO és EU tagok, tehát az ukrán légierő is zömmel szovjet-orosz eredetű gépeket használ. Ezeknek a hajtóműve is mások, a fegyverrendszere, tehát azok a függesztősinek, amikre a rakétákat, bombákat felerősítik a gépek szárnya alá, azok is más szabványúak. Az elektronikai rendszer teljesen más. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy ki kell képezni a pilótákat, mert mondjuk egy képzett MiG-29-es pilóta, vagy Su-25-ös pilóta, ugye ez a két legnagyobb mennyiségben használt sugárhajtású gép az ukrán haderőnek, légierőnek, valószínűleg relatíve könnyen megtanulhatja. De itt is több hónapos átképzésről beszélünk, ez a relatíve könnyen. De a infrastruktúrát oda kell vinni, a kiszolgáló személyzetet is át kell építeni, a repülőtereket át kell építeni. Az F-16-osnak ugye a gépnek a hasa alatt van a hajtóműve, tehát úgy működik, mint egy nagy porszívó. Azokon a repülőtereken, amiket azok használnak, ott nem nagyon lehet törmelék a pályán. Ugye az orosz típusok a hajtómű kialakításuk miatt, ugye a kettő általában két hajtómű oldal, sokkal kevésbé érzékenyek ezzel szemben, tehát a repülőtereket át kéne építeni, az üzemanyagtöltőrendszereket módosítani kéne, tehát a komplett logisztikai csomag, ami lehetővé tenné azt, hogy az ukránok tudják üzemeltetni ezeket a gépeket, oda telepítéssel kiképezni rá az állományt, az akár két évet is igénybe vehetne, ráadásul úgy, hogy vélhetően azért az orosz hírszerzés sem ülne a babérjain, tehát véletlenül az oroszok relatíva hamar meg tudnák állapítani, hogy melyik repülőtérre szállják ezeket a gépeket, és onnantól kezdve ugye elsősorban odamérnék a csapásokat.
És akkor ebben az esetben nem lenne célszerűbb az F-16-osokhoz képest egy ugyan kevésbé fejlett, de talán könnyebben elérhető technológiát, vagy másik típust, akár MiG-29-es gépekhez folyamodni?
Igen, valószínűleg egyébként, ha lesz szállítás deklaráltan NATO részről, akkor az olyan, még a szovjet korszakból megörökölt gépekre fog vonatkozni, mint ugye a már ön által is említett MiG-29-es. Ugye ebből több ország örökölt a Varsói Szerződés felbomlása idején, ugye 91-ben több ország is rendelkezett ezekkel. Egyik másik még üzemben is tartja őket, tehát van gyakorlat, van tapasztalat, van működőképes állomány, meg egyébként itt azok a gépek is számítanak, amik már repülésre alkalmatlan állapotban vannak, mert azokban is lehetnek olyan alkatrészek, amikkel az ukránoknak a saját gépeit lehet üzemképessé tenni, hiszen ugye a Mikoljan gyár, meg a Szuhoj gyár az Oroszországban van, tehát nyilvánvaló módon Oroszország ezeknek az alkatrészsel való ellátását, szervizelését értelmszerűen nem biztosítja Ukrajna számára.
Viszont akkor beszélt arról, hogy nem igazán elképzelhető a légifölénynek a kivívása egy ilyen erős és ütőképes légierővel rendelkező Oroszország ellen. Mondjuk ebben az esetben beszélhetünk arról, hogy akár a szárazföldi egységeknek a támogatását lehet még elképzelni újabb típusok bevetésével, de arra nem elegendőek egyébként mondjuk a drónok, vagy drónoknak a használata? Akár amit ugye Törökországból is, ezek a bájraktárok, amiket Törökországból szállítanak Ukrajnába?
A drónoknak azért megvannak a maguk korlátai. Ugye vannak már olyan fejlesztések az Egyesült Államokban, hogy vadászbombázó feladatkörben is pilóta nélkül repülőeszközök vegyék át a klasszikus vadászbombázó gépek szerepét, de ez még az amerikaiaknál is csak kísérleti stádiumban van, tehát az évtized végére ígérik egyelőre, hogy az első század talán üzemben áll majd az amerikai haditengerészetnél. Itt azt kell látni, hogy a drónok másra vannak, tehát ugye már többször említett, meg ugye az ukrán háborúban is híressé, vagy hírhetté vált Bayraktar, az első szóban szárazföldi célpontok elleni csapásmérésre alkalmas. Nyilván légiharcra egészen más képességek kellenek, jóval nagyobb méretű rakéták, vagy akár beépített gépágyú fegyverzet, ugye ott azért még az emberes típusok előnyben vannak. Ráadásul a drónoknak a vezérlő rendszere, ugye minden drón mögött általában van valahol egy kvázi pilóta, aki egy konténerben ülve gyakorlatilag, mint egy számítógépes játékot irányítja ezeket a nagyobb hatótávolságú drónokat. Ezeket a vezetési rendszereket lehet zavarni, ezt mind az ukránok, mind az oroszok meg is teszik, tehát megszakadhat a drónokkal a kapcsolat, és akkor jobb esetben a drón autonóm módon visszatér, amíg fel nem veszi újra a kapcsolatot az irányítása, rosszabb esetben lezuhan, vagy nagyjából épségben leszáll valahol, és akár az ellenség kezébe is kerülhet. Tehát a drónok, a pilóta nélkül repülőeszközök nagyon messze vannak még attól, hogy kiváltsák az emberes eszközöket, különösen a repülőgép-repülőgép elleni harcban, abban még a hagyományos emberes gépek óriási fölényben vannak. Ugye mind ukrán, mind orosz oldalon nagyon fontos a harcoló csapatok légi támogatása. Itt a drónoknál némi korlátozó tényező az meg egyébként az emberes eszközöknél is, hogy a két fél ugyanazt a technikát is használja. Tehát az oroszoknál a T-72-es az alaptípus, az az ukrán haderőben is nem kis mennyiségben áll rendszerben, de ugye a T-64-es, amit az ukrán haderőnek a fő típusa, annak a továbbfejlesztett változata a T-80-as, az meg az oroszoknál áll nagy számban hadrendben, és még zavarja a dolgot az, hogy irgalmatlan mennyiségű zsákmányolt technikát állítottak szolgálatba az orosz haderőtől elszermányolt, mondjuk úgy eszközökből az ukránok. Tehát nagyon fontos esetenként a vizuális azonosítás, ami nem mindig történik meg, hogy mind a két oldalról tudunk olyan esetet, amikor a saját repülőeszköz a saját csapatokra mért tűzcsapást, meg olyat is, amikor a saját légvédelem saját eszközt lőtt le. Tehát ez még külön bonyolultá teszi a harcselekményeket, és emiatt is egy kicsit nehézkesebb a drónok alkalmazása. Tehát amikor mondjuk a mögöttes területen, lefogási feladatban vetjük be őket, tehát mélyen az ellenséges légtérben, ahol nem kell saját eszközökre számítani, ott nem nagyon kell azzal vacakolni, hogy mondjuk 20 kilométerrel a tűzvonal mögött, vagy a frontvonal mögött egy mozgó harckocsi az vajon az enyém, vagy az ellenségé. De amikor ugyanezt az arcvonalnál teszem meg, ott borzasztó fontos a vizuális azonosítás, és még úgy is lehetnek hibák, és ebből a szempontból megint még az emberes eszközök azért fölényben, előnyben vannak a drónokkal szemben.
Az elmúlt percekben Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét hallották, azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok nem szállít vadászgépeket Ukrajnába, de egyébként a mai nap folyamán Németország is bejelentette, ők sem szállítanak vadászgépeket. Robert Habeck, német alkancellár úgy fogalmazott, országa próbál egyensúlyozni, aközött, hogy megadja a lehető legnagyobb katonai támogatást Ukrajnának, ugyanakkor el akarja kerülni, hogy Németországot, Európát és a világot belerángassa az orosz-ukrán konfliktusba. Hozzátette, sokak szerint már a Leopard 2-es tankok szállításával Németország túl messzire ment, azonban Habeck véleménye szerint ezzel még nem lépték át a vörös vonalat. És ennyi fért a mai reggeli Monitor Extrába. Én köszönöm szépen a figyelmüket, Imre Lőrincet hallották, hamarosan friss hírekkel jövünk. Gál Márk számít a figyelmükre.